A bandit miért is rángattuk ide?
A bandi jönni akart.
Kizárt. Független szakmát.
Nem, rögni fogsz. Tegnap épp azt néztük a bandival, hogy mekkorát fog kaszálni, ha egyszer eladja a Fiestát. Hogy ez nem publik?
Hát nézd, nem is kaszálás a lényeg, hanem az, hogy ki tudjak belőle szállni, úgyhogy nem bukok rajta. Én akkor már örülni fogok.
Azért, abból ki fogsz tudni szállni.
De miért most mennyit költöttél rá eddig? Költöttél rá eddig?
Nézd, mindennel együtt 2 kilóban van most. Átírás, vételár, az a pár alkatrész, amit ráköltöttem.
Most a tuti jó állapotú ilyenek 4,500 fontté mennek. Mondjuk Bandi, ha elkér egy 2,500 fontot az övé, ami egy gyári érintetlen autó kvázi, akkor azért 4,500 fonté megy a tuti ilyen.
A mobilén... 4 az 1,6 millió, vagy mennyi most a font?
Figyelj, a mobilén 0 darab eladó ilyen XR2-es van. 0 darab.
Jó, mondjuk nem Angliában, hanem Németországban lenne jó eladni. Tényleg 0 darab van fönn. Figyelj, hogyha 2000 euróért el tudom adni, még rá kell költenem mondjuk azért legalább egy 100-ast, hogy normális legyen ugye a váltója, meg ez az. Nem keresni akarok rajta.
De miért? Miért ne akarnák ezt? Szégyen?
Miért? Hát... Öregem, hát ebből
ez olyan, mint hogy Magyarországon így a zenésznek például éhezni kellett, hogy komolyan vegyék, hogy hiteles legyen. Be ezek a Rolling Stones mindig megmutatják, hogy van te is valami ember, hogy ő mennyire csodálta a Mick Jaggert, hogy ő fejben ki tudta számolni, hogy mennyi lesz a haszon melyik turnén. Hogyha merchandisingot igen. is beadják, és akkor a Steel Wheels turnéból nem tudom én 64 millió
ne
dollárt
keresnek. Ezt én sem értem. Hát van valami, ami sokat ér, neked igazából.
Bandi, mi nem fogunk meggyűlölni. Nem, kicsit de... irigyelni fogjuk, hogy öregem keresett rajta 300 000 forintot.
Végre valaki keres az autóján ebbe a cégbe.
Hát egyébként, és igen.
Nem tudom, egyrészt tartok tőle, hogy nem annyira könnyű eladni Németországból dolgokat Magyarországról, mert már párszor próbálkoztam ilyenekkel, BMW alkatrészek, amik egyébként tényleg irtózatos áron mennek el, tehát mondjuk egy Sperdifi, az én 02-esemhez az Németországból olyan 1000 euró alatt nem találsz, tehát az eBay-en 1000 euró fölött ütik le őket rendszeresen. És amikor én egyszer feltettem egyet, magyarországi címmel, Budapestről postázva, teljesen korrektül körbefotózva, minden 600 000 ment el.
A csapda? Gondolod, hogy a csapda vészjelző megszólal a német fejbe, hogy Magyarországról? Ez biztos.
Miért te vennél bátran Sperdifit Moldáviából?
Hát ez az, pontosan ez a helyzet.
Képzel egy ilyen moldáv kecskepásztort.
És lehet, hogy tényleg jó Sperdifije van.
Hát de ki tudja, ha igen. mi vagy, ha nem.
Igen.
Jaj, Pista.
Hallgatlak.
Benned van minden reményem, hogy megmondod, hogy hányadik
égéstér az a mai.
Jaj, de jó. Szeretettel köszönjük az égéstér 29. műsorának hallgatóit. A Szigeten voltam vasárnap, és elkapott egy csávó, hát nem ő volt az egyetlen, de hogy fotózni, és égéstér hallgató volt, mondta, hogy hadd csináljon egy közös fotót, hogy napszemüveg blogolvasó, totálkáról, és az égéstéret használja futáshoz. Azt
na, hát akkor még. Ezt akartuk tulajdonképpen, ez csináltuk az
egészet. Én is szoktam futás közben hallgatni, nincs jobb, mint az ilyen ötletparádé. A stúdióban Stump András, alias Telós Bandi, Pista és Winkler Robert, és várjuk még Pap Tibit, akinek...
Sürgős telefonálni valójában.
Mert a Csikósnak valamit el kell intéznie. A Csikós, az Szabin van, vagy van. Valami sajtó
Szabin,
úton?
Szabin van, Szabin igen. van. Koti Zsolti Szabin van. Ugye neki már kijár, azt hiszem 30 nap, vagy mennyi ügye, azért elég.
Nekem is már kijárna lassan egyszer 30 nap.
Hát szolgáld ki magát. Hát.
Yeah. Lassan elmegyek én is szabadságra. Na mindegy. Ez érdekes dolog, ez az autóeladás. Én is hasonló cipőben járok, bár egyelőre a Kugár, tehát most már mindenképp eladó lesz a Kugár, azt hiszem a múltkor meg is beszéltük, hogy amikor jöttem haza Perkupáról a Kugárral, és hát Bandi a megmondhatója, hogy úgy voltam, hogy hát lehet, hogy megtartom, hiszen most olyan szépen muzsikál, nem is, hogy az sokat jól megy, jó vezetni, jó lett a futóműve, minden így össze van rakva, és akkor ment el a töltéslámpa, plusz elvesztettem a szélvédő keretből 2 darabot, és aztán megmondta a mester, aki korábban Prince-nek hívtak, hogy hogy korábban, hogy a, illetve ezeket már megcsinálta, hogy a feszültségszabályozó, hát ez egy könnyű egynapos meló volt, és a szélvédőkeret azért veszett el, mert ők ugye ki kellett, hogy vegyék a szélvédőt ahhoz, hogy kicseréljék ezt a vízlevezető tálcát, ami benn van az autóban, ami egy Mustang típus hiba, De hogy hát ezek a mai szélvédő kéder gumik nem olyan vastagok, mint a 60-as években voltak, tehát most már ilyet sehol nem kapsz, olyat, ami régen volt olyan rendeset, hanem ezek az után gyártottak, mint szar, ugyanúgy azért kellett fogaskerekes vezérlésre átépíteni a motort, mert ő többször cserélt már vezérműláncot Mustangokon, amiben ugye ugyanaz a motor, mint a Cougarban, de más ilyen régi amerikai autón is, és mind szar volt, hogy mindegyik nagyon gyorsan megnyúlt, és hogy ezzel nincsenek ilyen vezetők, feszítők, rövid a lánc, de ha megnyúlik, akkor más a gázreakció, mit tudom, szóval nem olyan jó, nem lesz annyira precíz, és hogy ugyanez van a szélvédő gumikéderekkel is, hogy kicsit vékony, és akkor valami tömítő pasztával kell kinyomni.
Azt láttuk.
Azt láttad?
Igen.
És hogy abban meg így elvesznek a patentek, és hogy így nem lesz jó soha igazán, és akkor amikor ezt így elmondta nekem, akkor gondoltam rá, hogy én ezt nem akarom többet hallgatni, márpedig ha megtartom a kugárt, akkor egy életen át ez lesz, hogy nyilván most már egy jó szerelőt találtam, de az ő életműve is arról szól, hogy a 2012-es szar alkatrészekből, amit még manapság után gyártottba kapni lehet, hogy hát hogyan barkácsolja össze, és ha azt veszem mondjuk, hogy most rákaptunk ugye a kajakozásra, mind az asszonya, mind kiváló kollégánkkal, Varga Zsomborral, most már Vizes Balduinnak hívjuk, amikor ezt az őrületes propeller számát előadta ott a téli kikötőben 40-szer beborulva. Szóval, hogy számolgattam, hogy hát az, hogy kéne venni egy kajakot, hát vannak már ilyen használtakat, lehet kapni 100-150 ezerért, és hogy amennyit ott hagyok egy alkalommal egy Cougar szerelésnél, az igazából a 100-150 ezer egy ilyen átlag kajakára, az egy pár csavar meghúzása, kicsit mondjuk enyhe túlzással, de hogy igazából a 300 ezernél szoktak kezdődni, amikor rendesen valami meg van csinálva, és 300 ezerért már a Kozák Danutának a Néló kajakját megkapnám. És ilyen javítások 3 havonta vannak.
De most igazából...
És ugyanakkor most is az van, most is nem is tudom már, mikor volt Perkupa?
Két hete.
Azóta van megint a mesternél a kugár, azóta sincs elkészülve, mert meg kellett várni a szélvédőket, stb. Tehát ez egy ilyen életforma.
Igazából te ezt a folyamatot utaltad meg, vagy magát az objektumot?
Hát is.
Unod te már. arra vágytál, az volt a cél, hogy egyszer kész legyen az autó?
Hogy egyszer kész.
Ez tényleg csak egy vágyálom lehet. Igen. Egy veterán autó sosincsen kész.
Én úgy képzeltem, hogy amikor megvettem a 14 éves MX-5-ös Mazdámat, lógott a belevol, vagy 15, nem is tudom, ki volt szakadva a ponyva, mit tudom, itt-ott zörgött, és akkor költöttem rá, mindent megcsináltam, és kész lett. És utána egy 4-5 évig a kopófogyó alkatrészek cseréje zajlott, az autó használható volt. És valahogy ezt vártam volna a Cougartól is, hogy egyszer elkészül. Hiszen ha mindent kicserélte, mindent megcsináltad, garázsban lakik az autó, különösebb extrém igénybevétel nincs, hát csak jönni, menni kell vele, hát azt kell vele csinálni, amire az autót kitalálták.
Mert neked most már egyértelmű nyűg ez az autó.
Hát nem, rettenetesen igen.
Eljött a Panda 100 HP ideje?
Nem, eljött a semmi ideje. Tehát eljött a tehén ideje, amivel tökéletesen el vagyok. Ha még esetleg Pistike egyszer véletlenül, ugye a kiváló motorépítő Európa bajnok Szélvási István, aki valahogy egyszer félbehagyta ezt a projektet, az még ha egyszer elkészül a fasza, de én úgy érzem, hogy ez a hobbi autó témának ennek nálam egy időre leáldozott.
Neked egy japán veterán autó kéne. Egy
nem, nem kell semmilyen kell veterán neki. Autó. Gyere be, Tibi, nyugodtan.
Gyere nyugodtan.
Hű, tényleg, milyen jól csinálja, hogy némítja a telefonját.
Panda 100 HP. Lesz még neked olyanod?
Lehet, hogy lesz, de most nem kívánom. Nem kívánok semmi ilyesmit. Lehet, hogy megveszem a Kozák Danut a kajakját, érted? Ha eladom a Cougart. Na és hogy a Cougart, hogy ez úgy néz neki az eladása, ezt már Perkupán megbeszéltük becsületes nepper barátunkkal, a kopasszal. A
rózsabokor tövében álló.
A rózsabokor tövében relaxáló kiváló nepperrel, aki a nővéremnek is most hozott egy abszolút kiváló Toyota Priuszt. Hogy hát én úgy gondoltam, hogy simán felrakom a mobilére, ő meg mondta, hogy ne rakjam fel a mobilére én, hanem neki vannak ilyen ismerős nepperei, akiktől hoz németek, és akkor szépen lefényképezzük nála, ami ugyanaz a fal, mert amit néha ő is visz. Én azt nem tudtam, hogy ő Magyarországról visz ki, ti azt tudtátok?
Igen, azért praktikus, mert ugye kifelé általában üresen megy a tréler, úgyhogy olcsó fuvarod van kintre, és a németek mondták, meg megfizetik a jó autót.
Mint a Cougar.
Nem, most nem a Cougarról beszélünk.
Miért? Az már
addigra jó lesz.
Egyre jobb.
Ja, és tényleg eleve majd Bandinak kell lefordítani azt a sok dolgot, azt a listát, tudod, az autónál a leírás. Tudod? Új sper, új kerékcsapágy, új holli, új tetőkárpit, belül.
Ülések.
Dynamat most már, becs szóra, komolyan, amit Maymax Zsolt kilopott.
Azt hát ez fényképanyagod van hozzá bőven, magáról a...
Fényképanyagom bőven van, az új... Tehát a végtelenben nyúlik a felsorás, hogy mi benne, plusz adok hozzá két tartalék hátsó lámpát, ami ugye a Cougarnál egy nagyon drága alkatrész, csak egyszer a Csikós valami Citroenes haverja egyszer fölhívott, hogy van neki eladó, és valami 20 000 forintért megvettem a párt, és van hozzá egy garnitúra új gumi. Tehát ez együtt mit tudom én. Na mindegy, és hogy majd akkor fölrakjuk a mobilére, és össze fogom tenni a kezem, Istenem. Kevésbé fog fájni, mint amikor a Nívát eladtam.
Ez egy elhatározás most?
Ez egy teljesen de, fix.
De miért jó az, hogy ez van egy autó, már mióta? Három
éve
lenne. Mikor volt a Flygo Total Electric? Három éve szívsz vele, és amikor már tényleg egész jó lenne.
Tényleg egész jó lenne, akkor elmegy a... kipurcson a feszültségszabály, és elvesztem a fél szélvédő keretet. És nincs rá remény, hogy ez valahol olyan lesz, ugyanez meg volt a Nívával, hogy mindent mindig kicseréltettem, mindig a drágábbik alkatrészt választottam. A rendes, tehát ott volt eleve jó szerelő, mert a Niva klubnak a szervize, és ők mindig rendesen megcsinálták, és akkor lefittyett a váltó, tartó gumibak, és trélerezni kellett, mert nem lehetett sebességbe rakni, és a többi. És
de a Nívát azt szeretted jobban, mint a Cougart.
Nívát jobban szeretem, hiszen azt sokat használtam. A Cougart sem ennyit nem használom, mert ott mindig várunk az alkatrészre részre szokó. Hetekig. Tehát igazából...
És az nem lesz jobb.
Hát én is attól tartok, hogy soha nem lesz jobb. Tehát nem lesz az, hogy tudok vele, és nem akarok egy nagyon horribilis időtávot mondani, 3 hónapig közlekedni. Úgyhogy keveset, mert alapvetően robogózok, tehát az, hogy néha előszedem, de hát az is esélytelen. Ja, új Audi váltó, overdrive-val, ezt még elfelejtettem mondani.
Nem, egyébként bennem is kialakult ez a kép, meg kell, hogy mondjam, most az utolsó felszabályozós és lecsapó motorhelyzetet és megjavuló jelenség után, hogy ez egy elátkozott autó.
Tehát egy elátkozott, vagy hogy a veterán autó az ilyen?
Nem annyira ilyen, mert azért... Tehát számos ellenpéldát tudnék mondani, tehát én a retek Peugeot-mal, ami tényleg egy borzalmas autó, az első gyerekbetegségek után éppen most próbálom fejben összerakni a posztot, igazából már heteket közlekedtem vele, úgyhogy sok baja van, de így nem állt meg. Tehát úgy tudom, hogy itt gyűlik a lista, hogy még ezt
meg kell csinálni. A kukás állt meg. Tehát igazából haza tudtam menni, hiszen a géptető lecsapástól visszajött a töltés, és igazából nem a szélvédőkeret hajtja az autót, tehát én is haza tudtam jönni, nem állt meg.
Kerékcsavarok nélkül.
Igen, de vannak olyan autók azért, amik... De a készállapot az tényleg egy illúzió, tehát ugye 95%-ig el lehet jutni, és akkor mindig tudod, hogy az autó még van ez, amit meg kell csinálni, ez néha kisebb, néha hosszabb lista, de én a BMW-mmel 15 évet leautóztam, úgyhogy igazából tehát egy ilyen Toyota Corolla mennyiségű hozzányúlással.
De te egy autógépész vagy.
Hogyha van
aki autógépész nem nyúl hozzá, akkor nem nyúl hozzá. Tök mindegy, ki nem nyúl hozzá.
De annak föl se tűnik, hogy hozzányúl. Tehát hal valami dizek, fölnyitja a motorháztetőt, és még mielőtt trélerezni kéne, visszaakasztja azt a drótot, ami egy kicsit leszakadt, és neki ez fejben nem egy hozzányúlás.
De engem mindig retteltesen bosszant, amikor valami problémája van az autónak. Tehát ez bennem egy nagyon nagy törés mindig, amikor valami, amit megcsináltam, tehát mondjuk a BMW-t, amit már kétszer összeraktam csavarról, hogyha ott valami tönkre megy, akkor az egy az én hibám, és ez mindig egy óriási nagy.
De azért, mert a te
hibád. Hogy lenne már a te hibád?
Hát, mert a konstrukcióval alapvetően nincsenek bajok, tehát mondjuk, hogyha valami konstrukciós probléma előjön, vagy elkopik a fékbetét, az nem az én hibám, de hogyha egy csatlakozó lecsúszik, akkor az azért csúszik le, mert én azt nem néztem meg elég jól, nem dugtam fel jól, nem szorítottam össze a 30 éves kontaktokat, hogy rajta maradjon rendesen, az az én hibám igazából, és hogyha megáll az autó, az egy óriási kudarc. És ez nagyon ritkán fordult elő, tehát így egy kezemen meg tudnám számolni, amikor a BMW-nél ilyen kudarc élményt éltem, hát mindegyikre emlékszem.
A BMW. Hm?
Tehát vannak ilyen autók, és szerintem Csikós is a Merciével meg tudna győzni. Tehát igazából a Merci az is egy olyan dolog, hogy lehet vele közlekedni, minden persze, oké, néha el kell menni.
De várjál, Csikós Merci olyanok, hogy a Csikós Merci
azt azért.
Egyfelől Csikós egyfolytában szerel, tehát a Total Car tartalmának jelentős része a Csikós szerelései adják ki, tovább azok, amikor a Karesz szereli a Merciait, tovább, amikor a Csikósnak elkészül egy Mercie, akkor eladja. Ha én most eladnám a Cougart, ez is bevonulhatna a történelembe, úgyhogy és elkészült, és faszal lett, és eladtam. És kész.
Te milyen gyakran szoktál felnézni a mobilére, autoscoutra, használt autóra, hogy van-e valami érdekes autó?
Soha.
Na igen, ez már egy olyan tünet, ami elgondolkodtató. Mert
most abban kajakokat nézek.
Kajak.de
Mert akkor lehet, hogy benne tényleg nem olyan erős a késztetés, hogy birtokoljál ilyen...
Nincs semmi. Igen, tehát ez a hörcsög vonal, ez nálam gyengébb. Az meg azért is fölösleges, mert engem nagyon érdekel ezeknek a vezetési élmény, viszont arra meg van lehetőségem, hogy ilyeneket kipróbálgassak, és ez nekem elég, tehát én ilyen élménycsanki vagyok inkább. Tehát szívesen végigzabálom az étlapot.
Kölcsönzőt kell csinálni az ilyen embereknek
egyébként. Igen. Már egyszer ezt megírtam egyszer 5 évvel,
hogy élmény kölcsönző. Ugye nem csak Németországban, Angliában is rengeteg 300-as meg 200-as klub.
Akármennyiért kölcsönzött ki azt a kugárt egy hétvégére 200 000 forintért, soknak tűnik, mert egy Ferrarit kapsz 50-ért, vagy nem is tudom, van valami ilyen magyar Ferrari kölcsönző. Akármennyiért kölcsönzött ki, jobban jársz, mintha birtokolnád. Az 7 centség.
Azért a Csikós Merciének a birtoklása is olyan dolog volt, ugye mi elég régóta dolgozgatunk kisebb-nagyobb megszakításokkal egy helyen, és akkor beszéltünk nagyon sokat az állólámpáról, és akkor volt egy ilyen kétszínű állólámpája, mármint hogy kétszínű, az más színű.
Bicolore.
Bicolore. Verzió.
Zweifarbende.
És hogy vagy nem tudom, lehet, hogy nem is ez az autó volt, mert mindegy, az a lényeg, hogy és hogy milyen jó ez az állólámpa, és hogy nem romlik el benne semmi, és hogyha elromlik, akkor is egyszerű megcsinálni, ment a dolog, és mindig és ott a Hernádi Gézával ott ücsörögtünk, és akkor az volt, hogy minden héten egy ilyen nagyobb szatyorral jött be. Mi ez? Hát ez a kormány szervó, most ez, most az, és az akkor feltűnően megbízható autóról minden héten behozott egy alkatrészt, csináltatni, felújítatni, stb. Akkor se egy autója volt természetesen, tehát nem volt ez akkor a tragédia, csak az a konkrét példány, az, hogy mondjam, ezeket nem igazolta, ezeket az elvárásokat. Minden mellett nagyon jó.
Más, de úgy vonult be a történelemben, mint egy megbízható Mercedes.
De másképpen látod, nagyon, hogyha tiéd, ő is teljesen ezt másképp látja, nyilván számára egy megbízható, hisz ahhoz képest, hisz ahhoz képest, hogy ez egy 40 éves autó tényleg megbízható, de ne legyen már ahhoz képest. Ez a lényeg, hogy a gazda szeme mindig hízlalja a jószágot, a Winkler meg tud elég kritikus lenni annyira.
Figyelj, ez nem arról szól, ami, mit tudom én, ami nekem a Toyota Avensisem van, az nem arról szól, mint amiről a Merjo vagy egy kugárnak szólnia kell, mert nem szólhat ugyanarról. Nekem arra kell, beindítson, bizony eljövök, de hogy élmény nyújtson, nem is várom tőle. Akkor nem ezt vettem volna.
Én bírom ezt a Toyota élményt, még a múltkor a Kőbikerrel beszélgettük, és azt hiszem, hogy ez nem egy ilyen ez a kognitív diszonancia, stb., hogy savanyú a szőlő, vagy bármi, és én meg is állapodtunk benne, hogyha rengeteg sok csiliárd pénzünk lenne, hogy lehet, hogy vennénk ilyen autót, olyan autót, lehet, hogy vennénk egy Veyron, de alapvetően
de egy
mind a ketten összehörcsögölnénk egy csomó 20 éves japánt. Mert hogy ezek régi, még csak nem is a kupékat, hanem egy szedán akkor, a Csikósnak azt a 1000 éves sólyom, az a szörnyű,
626-os,
azt én mennyire szerettem a vezetési élményt, az a váltó. Mennyire jó volt beleülni, akkor ott ülnénk a pénzhalmakon a kőbájkerre, és akkor lehet, hogy lenne egy-két érdekes japán, de ezek a 20 éves fosok.
És igazából az a konkrét autó mai napig működik és megy.
A Csikós 1000 éves,
egy srác vette meg tőle, aki nem is régen írt neki, hogy használja.
Tehát azon ilyen öklömnyi lyukak voltak a lemezbe.
Működik.
És ahogy ezek egy ilyen régi japán, ilyen 2 liter körüli benzines, az milyen gyönyörűen ketyeg, hogy ez a beindítod, és ilyen kellemesen, ketyegősen, szépen felpörög, minden tök jó.
Hát még a mostani is az Accordnak ez a 2 literes benzines, azzal a váltóval, édes jó Istenem, csak igazából tudod, hogyha ezt megveszed egy ilyen, akkor kész, vége. Tehát nincs tovább, olyan, mint egy mind veszel egy Lexus, és akkor most utána
én megkapsz mindent. Hogy most az ambícióm, hogy a tehén megvárom, hogy veterán legyen, hiszen most már jövőre 16 lesz.
Arra még van időt főnök
hozzá. Hát de azért az már nem egy nagyon új. Tehát igazából...
Mikor mentél vele utána? Nyára nem is közlekedtél.
De most idén igen.
Gáz az, mert hogy például, szuperál.
Ja, a gáz, el kell mesélnem a gázt. Ha bárki gondolkozna gázon, igazából jó dolog a gáz, tehát most pont számolgattam, hogy most nagyjából annyit járok egy teli tank gázzal, mint a teli tank benzinnel. Kb. Csak 12 ezer a tankolás, és nem 25. Tehát, hogy igazából kevesebbért tankol az ember, és igazából vannak mindenhol jó gázkutak, ugye az asszony dorogi, tehát könnyedén, még hogyha Matolcsi behozza ezt a mindenféle gázadót, akkor is Párkányban azt hiszem 75 eurócent a gáz, tehát még már most olcsóbb, mint nálunk, tehát ha amúgy is ott járunk, akkor már átmegyünk tankolni, tehát igazából kellemesebb érzés valóban így járni, viszont amit ígértek, ott a, hogy hívják, Medikárod Dunakeszin, aki a legnagyobb ilyen magyar gázautó guruként van nyilvántartva, és hát kollégák ajánlották, és hogy állítólag az tényleg egy szép beépítés, én nem tudom megítélni. Nekem egy ilyen nagy kendás szikszalagozásnak tűnik az egész, de hát állítólag egy gázszet így néz ki, ha szép. És hogy az első fogyasztási értékek, amiket mértem gázzal, azok sokak voltak. Tehát a tehén az úgy 13 és 15 liter között szokott fogyasztani, 13 az a nyugis, az a stráda, mondjuk jó országúton tötypörögve 12 félel elmegy, de a városban a 15 a standard, és a gázzal elkezdett ilyen 14-16 között fogyasztani, tehát átlagban 2 literrel többet. És már rögtön az elején én azt kértem, hogy úgy állítsak be, mondták, hogy mindenféleképpen lehet állítani, hogy lehet úgy, hogy ugyanúgy menjen, akkor kicsit többet fogyaszt, mondom, nem, mondom, menjen szarabbul, mert én a tehénnel amúgy se gyorsítok, sehogy azzal így szüttyögök, és úgy tök jó, menjen szarabul, és fogyasszon ugyanannyit. Vagy akár kevesebbet, mert akár nekem az is jó, ha szinte áll, vagy annyira el van szegényítve. Hiszen tényleg, aki ült mellettem, hogy tehát azt nem kívánja a tehén a száguldozást. És akkor már elsőre kicsit sokalottam a fogyasztás, plusz ugrott. Tehát biztos, hogy sokkal jobban ugrott, mint benzinen. Ráléptem a gáz, és jó. Ami nem jó a tehénbe, hiszen az szépen egyenletesen az a V6-os így ilyen...
A tehén nem ugrál.
Igen, a tehének nem ugrálnak. A Michael Flatley egy teljesen más műfaj. És akkor visszavittem, volt egy ilyen 1000 kilométeres revízió, és ott odaadtam a papírokat, vártam, hogy kérdezzenek tőlem valamit, hogy na akkor milyen, vagy valami, nem. Elvették, valamit ott mókoltak, visszaadtak, mondom, nem kérdez tőlem senki semmit.
Feedback vagy valami?
Kérdezik, hogy mit? Hát mondom, hogy megy, hogy fogyaszt, valami, hogy állítsanak, ja, hát ő, hogy megy, hát mondom, sokat fogyaszt, nem, tudom, hogy hogy mindenképpen jobban járok anyagilag, de mondom, ne ugráljon nekem, és fogyasszon ugyanannyit, mint benzin, és legyen kicsit gyengébb, és jó, most ha nagyon letekerték, ennél jobban nem lehet elszegényíteni, jó, és elhoztam, és ugyanannyit fogyaszt, 14-16. Tehát lehet, hogy elviszem ehhez a aki bejelentkezett nálunk egy önjelölt nagy tudor, akiről nem tudom, utána jártunk ennek, hogy ki ez az önjelölt nagy tudor, aki azt állítja, hogy sokkal jobban beállítja, hogy
hát... A gázos.
Egyébként ezeket nagyon jól lehet hangolni, tehát egyszer így megnéztem ezeknek a mappingnak a hangolási lehetőségeit, és tényleg mindent megcsinálnak.
Hát ott Dunakeszin, akkor ez nem sikerült nekik.
Hát ez szándék kérdése, tehát ez egy olyan dolog, hogy attól is függ, hogy használod az autót, tehát azt meg tudja csinálni, hogy mit tudom én, van, aki mindig hegyen lakik, és akkor mindig hármasban szokta egy izén gyötörni, és akkor ott az alapbeállítás, vagy akár a benzinmotornak az alap felprogramozott ilyen befecskendezési térképe egy kicsit olyan, na itt ugye ott, na akkor oda tolunk neki egy kicsit, és akkor sokkal kellemesebb lesz. Nem lesz erősebb, meg nem lesz semmi, csak jobban vezethető. Tehát ilyen dolgokat is meg tudnak már csinálni. Az a kérdés, hogy mi a cél?
Meg ez bajlódás. Ez tehát
menni kell, most ez nem jó, akkor na jó,
kurva. De az nem egy tök egyszerű mapping lenne? Egy nagyon egyszerű cél, hogy ne menjen. Fogyasszon keveset és csókolom.
Nem szegényítheted el a keveréket.
Minimum alá nem lehet.
Tehát hogyha túlságosan elszegényíted a keveréket, akkor nem fog működni a katalizátorod, kezdődik ott, tehát nem lesz olyan égés, amilyet a katalizátor megkívánna, hogy jól működjön.
Kopogásra
is probléma lehet, túl meleg lehet az égéstér. Tehát igazából, hogyha jól be van hangolva, szerintem egy gázrendszer, akkor nem kellene többet fogyasztani, és ugyanúgy kellene viselkednie, mint benzinnel alapvetően. Csak ez egy hosszas hangolást igényel, tehát ez tényleg egy ilyen több órás munka, hogy kimész, végighúzhatod az összes sebességfokozatot közben, jó esély, tehát mondjuk egy
de miért nem csinálták ezt meg?
Landaszondával, sok meló.
De ez egy másik
plusz
folyamat.
Szolgáltatás, igen.
Ez egy másik folyamat.
Na de ha ezt kérem direkt, hogy ezt csinálják, miért nem csinálják?
Nem sokkal egyszerűbb ott pakolni be, sorozatban pakolod be a gázszetteket, jönnek, fizetnek. Ez ilyen bajlódás. Kértek tudod, ez a kisebb gázosoknak. Ott lehet, hogy van holt idő, amúgy is belefér az
idő. Na de ha tudják, hogy én egy köcsög vagyok eleve, és még meg is írom, akkor miért nem csinálják? Itt elpofázom az égéstérbe, rontom a hitelüket.
Hát lehet, hogy most föl fognak hívni, hogy hát Robi, nem akarsz visszajönni egy kis hangolásra. Hogy kérlek, vagy?
Mivel és jössz amúgy is, hogy fogyaszt? A túrára, amiről már dejtsünk egy-két szót. Hogy
ha lehet, hogy a kugárral.
Egy hattyúdal?
Egy kugár hattyúdal, nem tudom, mivel megyek. Lehet, hogy a vínóval. A többieknek már meséltem, tegnap Diánával rendeztünk gyorsulási versenyt, mert vettem még egy vínót.
Vínót?
Igen, hogy hát mégis.
Milyen színe?
A gövölyösé.
Megvetted a gövölyösét?
Megvettem a gövölyösét.
De miért? Nem kell már neki? Megunta perkupára menet?
Azt mondta, hogy igazából, mert van egy babettája, és ő azért vette a vínót, hogy Zsozsokával, Zsófival, a kislányával kimenjenek néha az erdőre, mert Zsófika azt nagyon szereti, hogy állott a trepnén, sőt a vínon még rá is tud is kicsit ülni az ülés elejére, és akkor ott egy kicsit ott maketkodnak, hát ugye tudjuk, hogy a gömbölyös az eleve, nem tudom, ő nem endúrózik igazából, ő csak...
De crossmotorozott, nem?
Régen crossmotorozott, és...
Nem idegen neki a...
ismerett az erős KTM-es kötődése, ezért aztán egy babettával veretik, csak hát ő írta még a Total Car fennállásának egy legjobb cikkét arról, hogy a babetta az mennyire egy zseniális jármű technikailag, hogy ezt leírta nem tudom én 10 000 karakterben a babettához írott ódáját. Na mindegy, és hogy hát igazából túl jó erre a célra ez a vínó, meg egyébként is valami bogáralkat részeket kell venni a tuninkhoz, úgyhogy eladta szépen. Kislány majdnem sírt, mondtam neki, hogy igazából, ha nagyon hiányzik, akkor visszaadjuk. Tehát bármikor, sőt, úgyis bármikor visszacsinálhatjuk, ha a gömbölyös szerez nekem egy leinformálható, megbízható, bármilyen 3K-jé blokkos ilyen japán fost. De aztán mondta, hogy igazából Zsozsóka hamar megvigasztalódott.
Igen, egy túró Rudi.
Még megkérdezte este, hogy te mondd, apa, és ha megunjuk a babettát, ezek visszaadják a vínot. Na mindegy, hogy... Ja, és akkor igenis, tegnap este elmentünk kettesbe robogózni, és mondom, hogy na drágám, most majd meglátod, hogy az enyém mennyivel tüzesebb, mert most ő kapta nyilván a göbölyösét, amelyiknél az enyém egy kicsit tüzesebb, és akkor kimentünk a Megyeri útig, ami olyan este 8-kor már zéró forgalom van rajta, beálltunk a lámpánál, mondtam, hogy akkor zöldre!
Megtéptétek a gazt?
És én egy kicsit jobban elkaptam a rajtot, de fél méter után már ő vezetett, és így húzott el a francba. És aztán annyira elhúzott, én meg hiába nyelettem a vínót, aztán láttam, hogy fékez, de én akkor úgy éreztem, hogy már kezdek rá fölzárkozni, hiszen az enyémnek nagyobb a végsebessége, mert a göbölyös bemérte GPS-el 61. Én bemértem GPS-el az enyémet, mert a szerkesztőségi gyorsulási versenyen 64 volt az áthaladási sebessége, meg egyébként GPS-el azt is bemértük. Mondom neki, ne fékez, ne fékez! Úgyhogy nyomtunk még egyet a következő lámpától, akkor már nem fékezett, és hát egy olyan 50 méter előnyre tett szert, és az tartott a sztendernő. Hát mondom, a szentségben hát boldog.
Ezek mindig rejtelmesek, hogy ugyanazok a technikák, hogy egymás ellen hát mit
ennyi
tudnak.
Ennyi a szóra.
Mi a Hernádi Gézával egyébként, aki meg Trabant gyorsulásokat rendeztünk.
Annyival várjál, de még azért, igen.
Igen, hát azért ott a kiló.
Tehát az van, hogy megálltunk ott a Lidinél, a külső megyeri úti Lidinél, mondom, jó, csere. És cseréltünk. És akkor meg én ültem a göbölyösén, ő az enyémen, és akkor meg az enyémmel húzott el a rágba. Hát egy 30 kiló különbség van kettőnk között, és egy 50 köbcentinél ez annyira drámai, hogy tényleg két megalázó vereséggel zártam a napot, majd bementünk tankolni oda az ÖMV-kútra, és hát Tibinek még nem meséltem, a többieknek már talán igen, hogy tényleg láttam egy nagyon ambiciózus fillérbaszási világrekord kísérletet, de mutattam neked az autót, két holland, egy Turánt csutakolt az ablakmosó izével, de az egész autót mosták le.
De ezzel a botos retekkel?
Két ablakmosó botos retekkel, igen. Összepacsmagolták habbal, majd így próbálták úgy lehúzni, hogy tiszta legyen.
Aztának, te ezzel több kart tesznek.
Jöttek az oráról.
Hát, vagy az oráról, vagy a szigetről, én nem tudom. Elég poros volt valóban az autó. Na de azért.
Van kézimosó.
És a benzinkutas állt, és nézett, és nem hitt el.
Kézimosó 100-asból legyen, így szemre.
Na, itt ilyen drága a gázol.
De ez ingyen van.
Na
ez
jó,
viszont
de
ingyen
úgy
van.
Összekarcolod vele, meg hát nem szóltak utas, hogy
Mondjuk egy holland keresztnevet. Rúd.
Rúd.
Vagy Erwin, vagy Ronald Koeman. Figyelj, Ronald Koeman, akkor te hátulról csutakolod, én előről, és megfogjuk valószínűleg 100 forintot. Ez már majdnem negyed gulden.
Ez egy Gerhard Wattner díjas megoldás hát, volt.
Kivel voltam izét mosatni? Valakivel voltam, és így nézett. Elmentem ide a ÖMV-be a pénzbedobós kútra, hogy a fotózás előtti mosatást csinálni. A V8-as Land Cruiserbe. Ről van szó, tehát nem kicsi autó. 400-ból megcsináltam,
Simán meg lehet.
Úgy, hogy ez egy különleges, én nagyon szeretem.
De várj, ez gőzborotváza?
Vagy? Ez a gőzborotvázos kézi micsoda. Izével voltam, papírtomival voltam.
Igen.
És akkor ugye ott úgy van, hogy van, mit tudom én, ilyen előmosás, szappanos, öblítés, és van fényesítő, forró, szárítás, így, segítő, adalékos, viaszos, nem igen, tudom igen, mi a végén. Igen. És ez, nem azért, hogy ezért, de a normál, ahol csak ez a beszappanozom, lemosom, ahhoz képest tényleg gyönyörű. Tehát igen. Utána letörölgeted, és gyönyörű lesz. És ezt a programot én végignyomtam a Land Cruiseren 400-ból.
Hogyan?
Igen.
Gyorsan, mint az állat.
Meg lehet mész csinálni. Így. Sőt, a végén van, hogy túl gyors vagy, és meg...
És fogod, és körbe mész.
Jó,
körbe
nyomod. A Grand Coupé-t én
nyomod
is
rám, a gombot.
Jó, hogy különböző dolgok jönnek a gőzborotvából.
Igen, igen, ugyanabból a pisztolyból.
Igen.
Három vagy négyféle cuk.
Én is ilyen 300 forintból.
És akkor
lemosom a Volvo-t.
Mész egy kört az autó körül, de jár a kezed, mint a motorla. Tetején minden, szélvédőn lenyomod gyorsan a bogarakat. A bogár lenyomás az a legkritikusabb, de azt az öblítéssel is lehet lenyomni, meg a mert ott úgyis a izé, meg a madárszar azt semmi a
sok
bogárhoz
időt el lehet vesztegetni.
Igen, de meg lehet csinálni. Land Cruiser V8,
legközelebb meg kell adni a slusz kulcsot, és berakni a hifjébe a Benny Hill zenét, és akkor szaladgáz körbe.
Ez nagyon jó az a gőzborotvázda, jó alá.
A motort a 100-ból csináltam meg, azt hiszem a Danival.
Istenem, szegény.
Én motorteret is leszoktam vele.
Nézett ő is, hogy mosatni néha. Mekkora tudomány ez, de hát az évek során.
Én utoljára itt a Szentendrei úton van az a szemközti oldalon az, a, ami Esso volt, vagy most Agyip, nem Agyip tudom, most. Ahol van ez a kézi mosó lehetőség, de ott simán dobálod az 50-eseket, és simán víz jön belőle.
Igen. Nem, ott is van négyféle program.
Ott is van négyféle?
Nem,
kétféle szokott lenni, hogy samponos mosás, öblítés, olyan szokott lenni.
És ezen az UMV szoktam, ott van két
beálló. De a legjobb ez a száradás segítő, ez zseniális.
Az jó?
Nagyon jó. Csak viszel egy kis izét, vagy a titkot még, van ez a szarvasbőr, vagy hát a utánzat, valami villadat.
Vagy mikroszálas törlőkendő.
Nem, az nem jó.
Az nem jó?
Nem
jó,
ez csíkoz. Ez a szarvasbőr a jó.
A műszarvasbőr.
A műszarvasbőr. És végig törlöd, kicsavarod, és nem lesz pöttyös, és csillog-villog utána. És nem lesz.
Nekem volt egy katonatársam, még Szombathelyen a 43-as tűzérezrednél, ezt szoliternek hívtuk, mert a szoliter egy dísznövény kertészeti szakkifejezés, az önmagában díszítő növényeket hívják szoliternek, ő pedig dísznövény kertész volt, és egy ilyen nagyon pöpec csávó volt, ilyen hatalmas matlik ruhaja volt még bevonulás előtt, na mindegy. És az ő nevéhez fűződött az, hogy nem tudom, emlékeztek-e még a BIP öblítőre. Igen. Régen majd a mosogatóhoz volt öblítő is.
Persze.
Tehát külön, tehát nem csak mosogatószert használtál, hanem volt ilyen, hogy BIP öblítő.
Ja, mosogató öblítő?
Igen, azt hiszem valami.
Jézus Mária.
Vagy az a sima BIP mosogató, mindegy, azzal mosott hajat, mert rá volt írva, hogy cseppmentesen szárít. Tehát nem volt egy nagyon okos ember, és legalább egyszer kipróbálta. Hát ez most csak erről jutott eszembe.
Hát az embereket most ugye az a legújabb riogatás, hogy vízköves lesz a hajad a hajmosástól.
Az, mi van? Az meg az a reklám, az megvan?
Nem, mikor, nem, nincs meg.
Amikor ilyen fátyolszerűen lehúzza a csaj a vízkövet a hajáról. Anyád, menjél
már,
az meg.
Vízköves.
Hát persze.
Ennek a szép barna lánynak vízköves a haja.
Vízkőgátló adalékot tesznek mostantól a samponba, mert annyit alzol, hogy abszolút meszes lesz.
De nem, hát tényleg, hát most bármi ráfröccsentesz az ablakra egy kis vizet, ott tényleg ott marad a vízkő.
Ugye hajnak van egy olyan természetes zsírosság, hogy ez nem marad meg semmi.
Hát azt mosod le pont a samponnal.
Hát az annyira nem tudod, hogy bevízkövesedjen a hajad.
Vízkőgátló a samponban?
Így.
Bezony.
Azt hiszem valamelyik francia nagy...
Ez gondolom ez...
Laboratoire Garnier.
És az van a reklám, hogy a csaj így fogja, és egy ilyen szürke fátlat így letép a hajáról, és eldobja, és csillog alatta ez a matt fényezés alatt, valójában csillog a haja, az meg. Mert ő a vízkövet most dobta, tehát komolyan összekarmolod
maga. Nem hallottam.
Ez a 70%-kal dúsabb szempilla effektus.
Igen, igen.
Hogy van egy szempilla dúsító még.
Hát meg ügyeltétek, hogy van a most minden 3D.
Van 4D.
Régen volt egy turbo, minden ma. Turbo volt. Turbo, rágó, turbo. Turbo, mert lófasz is turbo,
turbo
volt.
Turbo diéta is volt, turbo, amit még a bende is megfosatta magát
igen,
vele.
Igen. Most a dimenziók
mennek.
Most
minden
3D. Most a dimenziók mennek. Én azon csodálkoztam, hogy feleségem terhes volt, megyünk 4D ultrahangra. Mondom, mi a fasz? 4D ultrahang? Mit csinál az bázd meg? Időbe is ugrunk, vagy mi lesz? Hát nem, sima 3D-s ultrahang volt, sima fénykép volt, ott van rajta a leendő gyereked, amit ő 4D. Nem tudták megmondani, de most a dimenziók ezek így mennek.
A zenétől tudod, mert fölveszik ezt videóra, nekünk megvan DVD-n, és alá van nyomva egy zene.
Potom 30 euróért kapsz egy 400 megas pendrive-ot.
Nem, még nekünk DVD-re vették.
Oh,
nekem már 4 éves.
A dimenzió, azok most mennek, meg az ötpengés borotva, én azon fostam be.
Hát azon most már nagyon sok penge
van. 5 pengés, öcsém, ezzel úgy össze tudod magad vagdosni, hogy nem igaz, nem egy csíkot húzó, 5-öt, hogyha rosszul csinálod. Ilyen
karmolat. Ez az olyan dolog, hogy ami több, az jobb, általában azt gondolják az emberek.
Igen.
És ugye van az autóknál, van egy dízel, és meg lehet venni 110 lóerővel, 130-al, 150-nel, rákúrnak 2 turbót, 200 lóerő, nem tudom mi, és kiderül, amikor beleülsz, hogy vezetni kéne, kiderül, hogy a 110 lóerős a legjobb.
Sokkal kellemesebb.
És a
nem estek már régebben is ilyen hibába az emberek, emlékszem, a 10-es években, amikor a repülőgép építés hőskorában csinálta, Curtisnek is voltak ilyen 36 szárnyú gépei, ilyen vékony kis szárnyakkal, így ott roskadt össze a saját súlya alatt.
Az is logikus volna, hogy egy szárny termel X felhajtóerőt, akkor 2 szárny 2X-et, 3 szárny 3X-et, nem?
Ő is így gondolkodott, csak az egész...
És ez miért nem működik a valóságban?
Csak mert annyira nehéz volt az
egész. Tehát itt nagyon sok tényező van, és neked az optimumot kell megkeresni, és ez az optimum mindig attól függ, hogy milyen a technológia, amivel le tudod ezt gyártani. Na most az a hőskorban azért, hogy tehát mondjam, a vászon meg a trováz, meg a drót.
Hát meg az is ugye bejátszik, hogy a valóság az nem mindig lineáris. Tehát igazából persze. Az ilyen számosítás, tehát mondjuk a hengerszámnál van az 1-2-3-4 hengeres, úgyhogy ugyanúgy akkor a köbcentis motort csinálsz 1-2-3-4 hengerrel, mindegyik más karakterű lesz, mert nem lineáris a fizika. Tehát a kis hengerek jobban tudnak pörögni, kisebbek a tömegek. Igazából tehát ahogy a löketérfogat növekszik, ahhoz képest nem ugyanolyan mértékben növekednek a tömegek például egy négy ütemű, vagy egy 4 hengeres motornál. Úgyhogy tehát van, amikor van értelme a sok vannak hengernek. Vannak optimumok, és mindenhol meg kell találni ezt a dolgot, de most tényleg az 5 pengés borotvánál tényleg lennének.
Az már azért kemény, nem?
Igen.
De 1 pengénél jobb a 2 azért alapvetően.
Én 2-t használok. 2.
Én ilyen nullás gépet használok, azért nem tudok állást foglalni. Nekem volt ilyen késborotvá, még a nagyfatertől örököltem, azzal kapirgáltam az arcomat.
Azzal macerás nagyon.
Azzal el tud vágni az
arcomat. Meg rancsolod a szőrödet.
Tudod, a nagyapám mit csinált? Volt neki penge élezője.
Igen, nekem meg is volt, ilyen fenőszíjam.
Nem.
Az a kis gép, amiben beletetted. Egy ilyen kis, hát nem skatúja volt, mert igen, nagyon volt a család. Igen,
és forgattál a
pengét. Igen, így azt csinálta, hogy így hopp, átfordít. És így ide-oda húzigáltad, és ő meg így felfordította a pengét, és volt rajta 3 ilyen izé, amit alá tudtál, és először egy ilyen durva, aztán egy finomabb, és igen, a végén volt, egy bőrűen húzigálta leföl, és azzal élesítgette a pengéket, és akkor dobta már ki a pengét, amikor már olyan vészesen elkopott, hogy ki se látszott magából a borotva szerkezetből.
Na szóval ezek a dimenziók, ezek jók.
De akkor azt nem tudjuk, hogy a 9 szárnyú repülő miért nem működik.
9 volt, 36 szárnyú repülő, ilyen keskeny szárnya voltak, akkor mutatok neked képet.
36?
Olyan, ilyen képzeled, egy ilyen emeletes ház.
Hát az simán felvillen oldalt,
nem? Így beroskadt közepén fog magába.
Ez egy ilyen klasszikus videó, hogy leesik, és így összerogyik az egész.
De ha mai körülmények között építenék meg mondjuk kevlárból, akkor lehet, hogy működne? Tehát tényleg akkor a felhajtó erej lenne, hogy simán nem. Egy jumbót felemelne?
Nem, mert ugye a szárnyfelület sokkal nem volt akkora, mert ugye a szárnyak nagyon keskenyek voltak. Ezek ilyen 20 centi széles szárnyak voltak, vagy 30
centi
széles.
Úgyhogy, hát ez egy olyan konstrukció volt, ugye azt mondják így a mérnökök, hogy hát ami szép, az jó is, és hát tehát így már ez egy ránézésre se volt bizalomgerjesztő
de
dolog,
ez egy hülyeség.
De ez egy hülyeség.
Kísérletnek jó volt. Én azt
most már, hogy láttad azt a videót a YouTube-on, te már tudod, hogy hülyeség, de Otto von Lilienthalnak még nem volt YouTube-ja.
A szárnyfelületeknek a nagyságát próbálták meg úgy növelni, hogy ne legyen akkora légellenállás, hogy én tudom.
A dupla fedeles gépek például jók, én úgy tudom. Tehát az mondjuk egyről a 2-re lépés.
Igen, az
még a 3 még a Fokkernek azt hiszem bejött a 3
talán még a 3 is, csak itt ugye az aerodinamika, meg a sebesség, meg ugye ezek a nem lineáris dolgok. Tehát egy kísérletnek jó volt ez, csak hát ez nem jött össze.
Persze, mindent.
De volt nagyon érdekes.
Egy ember kellett, hogy kiboljon az Eiffel-toronyból Batmannek öltözve, érted, de meg hát nem jött be.
Tehát, hogyha szárnyakat nézzük, a versenyautóknál sokszor csinálják azt, hogy a sima szárnyprofilt felbontják 3 részre. Igen, tehát a szárny hosszánál van 2 rés, tehát mondjuk a 3 szárny az, ami egynek néz ki, és annak is vannak bizonyos előnyei, ugye itt vannak leválások, turbulenciák, bizonyos sebességek, jól dolgozik. Tehát ez egy olyan evolúció, aminek nem lehetett tudni akkoriban még, hogy a 36 szárny nem lesz jó.
Én mert nagyon szívesen...
oda, hogy 1 szárny 3-ból például jó.
Nagyon szívesen elhoznám neked ezt a könyvet. A képek miatt megérez be, hogy csehül van. Az cím, hogy a világ legrosszabb repülői. Volt tetraéder formájú. Nejhorší letadlo na světě.
Köszönjük.
Volt olyan repülő, amely nem szárnya volt, hanem képzel egy ilyen nagy felületet, amiben ilyen kis piramisok állnak ki. Mert ugye azt találta ki, nem tudom...
Mi 17?
Nem, ilyen sok kis piramis. Képzel egy nagy, basszus, ilyen 15x3 méteres kvázi felületet, egy ilyen téglalapot, és ilyen kis piramisok állnak ki belőle, mert az volt a koncepció, hogy ugye a piramisnak az, nem egyforma hosszú az oldala, ugye az egyiken gyorsabban áramlik, a másikon lassabban, csak már fölemeli az egészet.
Igen.
Nem működött, de nagyon szürreálisan nézett ki, ül a csavó hátunkat egy ilyen kvázi ilyen hangfogó fallal van, és akkor azzal akar repülni.
Tehát, mint egy ilyen tojástartó
szerint. Olyan.
Nagyon érdekes a fizika oldal. Azért ekkor már egy fejlettebb tudományág
volt. De az aerodinamikán
ennyire nem. Nem volt meg a matematikai apparátus hozzá. Mert, igen.
Hát az aerodinamikában egyébként még a 60-as, 70-es, 80-as években is őrületes.
Mai napig új dolgok vannak.
Mindig, sőt, igen. Ugye tudjuk, hogy a szárnyas hajó, azt meséltem, hogy a szárnyas hajó, hogy van, amikor megvették a Mahartnál valamelyik szárnyas hajót, és ugye, hogy állítólag az oroszok ennek a nagy tudorai, talán hát, Leningrád, Szentpétervár, ott van ez a műhely.
Meg az
és hogy itt nekem mesélték még a mahartosok.
Hogy lefestették, elállítottak a...
Na, igen, hogy gondolkoztak, hogy állítsunk azon az első szárnyon. Próbáljuk ki úgy, hogy mégis mi van, hiszen ott is vannak mérnökök, hát gondolkozzunk, milyen érdekes, állítsunk egy kicsit, vajon akkor mi történik. És nem tudom, elkezdett ilyen féloldalasan menni, nem történt semmi katasztrófa, csak szarabb lett. Na jó, állítsuk vissza. Visszaállították, és szar maradt. Máshogy lett szar, és nem tudtak vele mit csinálni, és a végén szégyen szemre horror lóvér ide kellett utaztatni valami ruszkit, aki beállította. Úgyhogy kiküldött mindenkit, nyilván, hogy nem menjen el a tudomány.
Nem kell abba belepiszkálni, mert ez nem értesz. Én így vagyok
fel. Oké, csak hogy furcsa, hogy az ember azt hinné, hogy ez egy egyszerű dolog. Hidrodinamika, aerodinamika, akármi, hát ezt tanulják, hát mindent megkiszámolták.
A kísérleteket már végigjátszották, igen, amit itt biztos a magyarok is egy ilyen 30 év
és hogy, nem, és hogy mások nem tudnak gyártani, ezt még mondták is, hogy csak a ruszkik csinálnak szárnyas hajót.
Meg ekranoplanokat például.
Vannak ilyen itt ott, de hogy
igazából... Nem, vannak katonai szárnyas hajók, ugye, mert ez egy előnyös cucc.
Hát most már inkább
katonai szempontból,
használnak.
De régen ez divat volt, mert ugye amikor megy, akkor viszonylag kis felületet mutat a torpedónak.
De ekránapalokat csak az oroszok csinálnak, senki más. Tudod, ezek egy méterrel a víz fölött 600-zal repülő borzadály, ez nagyon durva. Most
ha le akarod rohanni a Kaszpi-tenger egyik oldaláról a másikat, akkor például verhetetlen.
Csak kiszállott alól a tenger, az az egy baj.
Hát meg ne kerülj az útjába. Most olvastam egy érdekes cikket, az egyik kedvenc ilyen újságomban, pont erről az ilyen orosz-amerikai kvázi koppintás témáról, hogy ugye az oroszoknak volt a Tu-4-es bombázók, ami egy, ez egyben a B-29-esnek a lemásolása volt.
Amik, és azt ilyen 100 kiló különbséggel
megcsinálták. Amik leszálltak, kényszer leszálltak Szibériába, volt 4 gép, vagy 3, volt
egy,
mert bombázták Kínán keresztül Japánt, és aztán valami gebasz volt, akkor volt, hogy Vladivostokba szálltak le. Ott őket teljesen ugye ellenségesként kezelték, mert a szovjetek nem üzentek hadat Japánnak, úgyhogy azon a hadszintéren ők semlegesnek számítottak.
Mi? Kit kezeltek ellenségesnek?
Az amerikaiakat, az orosz, a szovjetek. Mert ugye ők Japánt bombázták.
De úgy hívták őket, hogy a szövetségesek, ezt nem mondták
az amerikaiak, csak ők Japánt bombázták, Japánnál viszont a Szovjetuniónak akkor éppen nem álltak hadban a szovjetek meg a japánok a csendes-óceáni hadszintéren.
Biztos?
Ez biztos, hogy így van. Úgyhogy őket internáló táborba is küldték, aztán
az amerikaiakat,
29 amerikai pilóta került aztán hazán. Hát nehezen, mindegy, az a lényeg, hogy egy gépet szétszedtek, egyet megtartottak ilyen technikai referenciának, a másikat meg így elbontották, abból csináltak egy ilyen VIP utasszállítót, és ugye amiben az amerikaiak 3 milliárd dollárt öltek, drágább volt a B-29-es, mint az atombomba, azt az oroszok egy-egybe lemásolták kvázi nulla költséggel, úgyhogy azt hiszem Laurentyi volt a Beria, ugye?
Laurentyi
Beria volt a projektmenedzser.
Neki mi lehetett a végzettsége vajon?
Semmi, ő felügyelte Tupolevet, akit akkor kiszedett a börtönből Sztálin, hogy akkor figyelj, de ezt le kell másolni egy az egybe, és 46-ban már a Tusinói légiparádin ott repült a négy orosz bombázó. Egy év alatt lemásolták.
De ez a stratégiai bombázó, az a bölény, vagy az melyik volt?
Amivel aztán Super Fortress volt a B-29-es, B-17.
De nem az a szovjet
nomenklatúr. TU-4 bizony, azt hiszem.
Ez volt az, amiből kevés volt nekik, de a vöröstéri légiparádén átreptették őket, nem tudom, hogy 30-szor az amerikai beszarjanak, hogy mennyi van, és valójában csak 3 volt.
Ez az volt. 4 volt. Onnan tudták az amerikák, hogy lemásoltak, mert tudták, hogy 3 szállt le Szovjetunió, és akkor megjelent a negyedik, bazd meg, ezek tényleg legyártották. Úgyhogy nem az ő 3 csillagozott gépük, hanem megcsinálták.
Ez egy kis finom üzenet.
És fogtak 3 milliárd dollárt ezen az egészen.
Az akkoriban elég jó pénznek
számított. Azért elég jó pénznek számított.
Hát azért ők nagy, nagy koppintó művészek voltak.
Ajaj.
Ugye ez volt a szuperszónikus utasszállító körüli vetélkedés.
Na de visszatérve az aerodinamikához, aztán amit a Bandi is mondott, és a 60-as, 70-es években iszonyatos fejlődésnek indult az egész, és mai napig ez egy nagyon feltérképezetlen terület.
Hát csodálatos sztorik.
Főleg a szuperszónikus tartomány.
Most már, hogy minden sarkon van egy szélcsatorna, most már ugye kevésbé nyomon követhető, meg kevésbé lehet már nagyot gurítani aerodinamikában, de azért a Forma 1-es csapaton mindig sikerül ilyen kacsaúrú dolgokkal.
Hát ez is ilyen alkímia, hogy aztán jön a versenyző, összeakad a rajtnál, letörül a három szárnyat, és mozsokra ver mindenkit. Tehát szoktak lenni ezek a kis csili-vili, kis ilyen kilógó felületek, ami ugyan valamilyen erőt termel a levegővel kölcsönhatásba lépve. Letöri róla? Ez nem ilyen tipikus izé.
Volt már ilyen, hogy
persze, hát,
volt
már és ilyen mocsokra elver mindenkit.
Ugyanán gyorsan tudott vele menni szár nélkül.
Némelyiken semmi nem múlik, de hisznek benne.
Igen, de
valami... De akkor mi az Istennyire termelte a leszorító erőt, ha ez
hát pont... Nyilván nagy szárny megmarad, ezek ilyen kisebb, ilyen légterelő.
Ilyen kiegészítő vackok.
Kiegészítő vackok.
Mondjuk áramlás szakít le a fék felé, hogy nem elegítjen, vagy ilyen dolgok.
Nem, egyébként az autósport és aerodinamika történetében nagyon aranyos sztori, amit mindig el szoktak mesélni, az a Dan Gurney története, nem tudom, hogy hallottatok-e
róla. Dan Gurney-nél is, van a Cougarból Dan Gurney Edition. Tehát ő versenyzett is Cougarral.
Igen, igen, ő óriási fazon, tehát évtizedek óta versenyez, és azt hiszem a NASCAR sorozatban találta ki ő azt a teljesen logikátlan aerodinamikai fogást, hogy a szárny ugye megengedett volt az autó végén, és a szárny végére egy centis merőleges lécet ragasztott fel, tehát a szárny kilépő élére egy centi gyakorlatilag ilyen levegő
útját mi az a kilépő él, az nem a hátul él?
Ahol leszakad a légy.
Ahol elvékonyodik a szárny.
Ja, az hittem az oldalára.
Nem. Ahol elvékonyodik a végére, az élére egy ilyen egy centis pengét ragasztott fel, vagy
egy függőleges
applikált fel. Igen, és amikor megjelent az első verseny, tehát ezt valahogy kitalálta, hogy ez javítja a NASCAR-ban azoknál a sebességeknél, javítja a leszorító erőt. Tehát jobb leszorító erőt tud elérni, jobb hatékonysággal dolgozik a szárny ugyanolyan állásszögön, és megetette a konkurenciával több versenyen keresztül, hogy ez neki csak egy mechanikai merevítés, hogy ne törjön el a szárnya, mert annyira elvékonyította, pedig valójában ez egy leszorító erő hát növelő, úgynevezett Gurney Flap néven terjedt el egyébként később. Tehát ez egy bevett szokás manapság, mert bizonyos sebességtartományokban, bizonyos szárnyaknál, wow. Ez a Gurney Flap, ez egy centis ér. Ugye nem gondolnád, hogy ez bármit
ezért is jelent. Ezért röhögök én mindig, amikor kijön.
De látni még ilyet bárhol, mert én nem emlékszem, miért, hogy láttam volna szerintem... a hátsó élén a szárnynak a kilépőjében.
Kiment a divatból, de azért ez egy létező.
De eléggé felfelé kunkorodik. Most én tegnap néztem a Watkins Glen befutót NASCAR-ba, ahol nagyon érdekes volt, mert 1-2 másodperc döntött a győztesről, mert 5 körül a vége előtt kiment valami olaj, azt hiszem a Weber Gabi rakta ki fácsira. Nagyon érdekes volt. És ott azért látszik, hogy elég meredek azoknak az a kicsi szárny, ami van hátul.
Nyilván ezt továbbfejlesztették, tehát szerintem 70-es, 80-as évekbeli sztori így benne van a könyvekben mindig, mint történelmi érdekesség, hogy valaki ilyen ökörséget kitalált, és megetette ráadásul a konkurenciával az a szép.
És a Dan Gurney lehet, hogy nem is mérnök volt.
Nem, szerintem ő egy
tenyeres eredmény. És alanyi ilyen a tűrhő autóversenyző.
Igen. Meg hát a másik példa, amikor az ember nem gondolná, amit szoktak hozni iskola példaként, az a gerelyvetésnél volt egy magyar találmány, amit...
Igen, a szupergerely.
Igen.
Az mi?
Az, hogy a gerelyvető, nem emlékszem a nevére, volt egy nagyon jó gerelyvető sportolónk.
Német?
Magyar.
Magyar.
Ugye nem az volt a neve, német nem. Valami.
Igen, azt hiszem.
Aki összem Montrealban volt olimpiai bajnok, de most már nem mernék ilyen sportfőrtenet.
A profiljátékban megváltoztatták a gerelyvetőt.
Nem, az elején elhelyeztek ilyen izéket, mint olyan golflabdás mélyedéseket.
Hát azt hiszem a prototípus, tehát elment az áramlástan tanszékre, hogy hogyan lehetne a gerely repülésén javítani.
Mert saját gerelyen lehet gerelyvetni.
Saját gerelyen lehet, és rájöttek, hogy ott olyan áramlástani viszonyok vannak, tehát olyan határréteg alakul ki a gerely mentén, olyan sebességgel, ahogy eldobja a gerejt, hogyha egy bizonyos hosszon, azt hiszem a prototípus az csiszolóvásznat ragasztottak föl, tehát egy ilyen 20 centis csiszolóvásznat ráragasztottak a gerejre körbe-körbe, az úgy zavarja meg a határréteget, hogy ott leválik kontrolláltan, és gyorsabban repül a gerej.
Kvázi kisebb lényomás.
Be is tiltották, nagyon hamar.
Nagyon messze mentek ezek.
Megjelent ezzel a kőbunkó ősember-szerű.
De azt hiszem azt is megpróbálták úgy elsütni, hogy jobban meg tudja ragadni, tehát hogy jobban tudja fogni, azért rakták rá
ezt a lőcsfes részt. De ezt a mai napig a nagyon gyors gépeknél, meg a modern repülőgépnek van a határréteg lefújó szerkezet, vagy határréteg leválaszt, ami pont emiatt van, hogy kisebb légelenállásba tudjon kvázi menni. olcsóbban, gazdaságosabban.
Hát igen, csak ebben nincs egy gáztudó, meggyorsabban.
Hát igen.
Kájon, tehát más kellett csinálni.
Szóval az aerodinamikából azért érdemes kísérletezni hülyeségekkel is, csak ez a tanulság.
No, de amikor az ezeres korzára megkapjuk az ezeres korzát a nagy diffúzorral, meg ilyenek, az ilyenkor olyankor azért lehet ér mosolyogni.
Egyébként én az a tulingosokat...
Én még nem éreztem ennek előnyeit, megvallom őszintén, a Clioveresen se a diffúzornak biztos van.
Persze, a diffúzor az kell. Van a megfújt diffúzor, tudod?
De ilyen
nagy... Clioveresen egy igazi
van, annak az aljan
hát
valami,
de... Egyébként annak már lehet jelentősége.
Mondjuk ennek lehet, hogy van.
Tehát,
hogy
200-nál.
200-nál,
igen. Nem, azért annak előbb. De érted azért, ezek a diffúzorok, hogy ilyen teljesen burkolt aljú autók végén szokott lenni, nem ilyen, ilyen kusza izé, ott van egy ilyen csatolt lengőkaros bizbasz, meg
pótkerék. De ti mentetek már olyan autóval, amin érezni lehetett diffúzor, vagy bármilyen hatás?
Hát, forma én... autóval.
F430-as Ferrari-n.
És az, hogy amikor egy ilyen hajtűbe bemész tényleg 150-et, tehát az érezni lehet, szürreális tapadást?
Nem, azt érzed, hogy amikor bemész a másik mögé, ezt a, úgy volt, hogy a forma Renault-s, azok egész két hiteles. Igen. Azokkal köröztünk 2x20 percet a Hungaroringen, és mondták is, hogy ne menj közel a másikhoz, mert az úgy viccig lehet, és csak azért közel mentem, és úgy van, hogy addig van leszorító erőd, amíg mész, gyorsan mész, és tapad az, és beérsz a másik mögé, és az egész autó így elkezd így finoman remegni, így lefel. Tényleg úgy érzed, mintha kurva gyorsan mennél, és épp hogy csak még a kerék éri a talát. És ahogy kijössz mögüle, puff, úgy megjön a tapálás, és tudsz fékezni. Ezért van a Forma 1 versenyeken, én kármoltam össze meg, amikor mindig azt mondta Pé László autóversenyző, hogy figyelget meg, nézeget a faszt, hát azért ment ki mellett, hogy tudjon féktávon, legyen tapadása, különben megpördül az autó.
És mert én ilyen pályán, ami gyors autóval mentem, ez a Radikál SR3, ebben szerintem nem voltak ilyen aerodinamikai trükkök,
az egész autó nagyon könnyű néz volt. Ki. Megnézed. Az egész autó úgy néz ki, hogy egy ilyen
nem tudom, hogy ezzel azért tudtam annyira rettenetesen kanyarodni, mert egy nagyon jó futómű, egy nagyon könnyű cuccban.
Slick gumi.
Vagy meg a slick gumi, meg izé, csak én erre lennék egyszer kíváncsi, hogy amikor tényleg, hogy vajon tényleg, mint egy tépőzáron mennél.
A súlypont van nagyon lent egy ilyen autóban.
Azt a de föld, az van, a az, hogy érzed, hogy most a szárny ragaszt oda, és tényleg ilyen rettető gyorsan tudsz bemenni egy kanyarba.
Is. De hol az aerodinamika?
Hát és hogy nem is sodródsz, hiszen tudod, hogy itt már sodródni kéne ezer éve.
Egyik srác az úgy is csúszott ki, hogy magyarázták a degresszív fékezés, és ő beidegződött módszerrel fékezett, és nagyot lépett bele akkor, amikor már az autó lassan ment. Uh-huh. És akkor megpördült az autó, ki is csúszott, akkor le is fújták ezt a sessiont. Mert ugye akkor már el kell emelni.
Nem mi a degresszív fékezés?
Hát ugye az elején még gyorsan
mész. Leszorító erő kvázi kevésbé tudsz fékezni.
Mi?
Föl kell engedni a végén.
Az elején, amíg gyorsan érsz a kanyar elé, nagy a leszorító erő, akkor nagyon bele kell lépni a fékbe, és ahogy lassul a kocsi, úgy engedett fel a féket, hogy ne blokkoljon a kerék. Mert ugye egyre kevesebb, és tök meg lehet szokni, csak nehéz, mert
ez pont az elentetje a motornak a progresszívnek.
Hogy amikor a Schumacher elkezdett motorozni, hogy az, érted, mennyire már benne van minden idegszálában, hogy ez a degresszív fékezés, miközben motoron pont az van, hogy nagyon óvatosan kezdesz, még akkor is, ha megijedsz, még akkor is, ha eléd ugrik a Yeti, akkor is az, hogy nem így belerántasz a fékbe, hanem megpróbálod pár tized másodperc alatt fokozatosan építeni a fékerőt, mert akkor így a gumi kezd hogy lassan beülni az elej, és a gumi kezd így egy kicsit ugye deformálódni attól, hogy oda terelődik, és egyre nagyobb lesz a fékerőd. Csak hogyha hirtelen megrántod, akkor
pont
kimegy az elejé
a motornál
francba.
A gumi tapadásán mér, oda az autónál meg inkább a
igen, mert a motornál téged az átterhelődés segít abban, igen, hogy több figyelőt. El tudnád vinni ezt a fékerőt, csak azt akkor hátul kell eleinte, és utána kell egyre nagyobb arányban előfékezni, itt viszont a leszorító erő, ami a sebesség függvénye, tehát tök más a fizikája.
Ezért ezeket a szuperbájkos, meg MotoGP-s gyerekeket, én ezeket csodálom, azokat néha látom, hogy táncol alattuk a motor. Édes jó Istenem, ez Isten császárok. Most annyira örülök, hogy visszamegy a rossz Yamahához, hogy nem igaz.
Pedig mennyire örült mindenki, hogy ó, végre hazatér.
Az olaszok ezt akarták, de hát...
Hát mindenki. Hát, szerintem is az egy tök poén volt, egy szép dolog volt.
Hát
szép,
az biztos. Motor csomó kellett volna ezért Ducatik. Itt.
Ja, minden. Láttam én Mababettán is 46-os matricát. Teljesen mindegy.
Én mostanában egy csomó ilyen monsteres Babettát látok.
Mi?
Monsteres festése. Nem tudom, hogy miért, de...
Milyen a monsteres festése? A vászpiros és fekete
az ez az, mi? Így van, és rajta van az
ez az embléma, az az a zölden betű.
Babettán?
Hát az újabban, tehát
az egy monster is. Az már
az
kemény.
Az már monster.
Na beszéljünk arról, amiről akartunk
verítani. Hát most már nem lesz idő, nem, az izéről akartunk. Eredetileg ez lett volna a terv, az ozorai hippie fest, és az a kiváló rendőrségi kommandós fellépés, hogy megzavarták a hippiket, és leváltották a, gondolom, az orrához legközelebb a sárbogárdi rendőrfőkapitányságban, és az ott nyilvánvaló nagyon durván meg volt kenve a főrendőr, hiszen állítólag Ozorán úgy lehetett a fesztiválon drogot venni, hogy emberek táblával jártak, hogy has-has, látod? És mi volt?
Volt fotó, a lakókocsira ki volt írva.
Ja, a lakókocsira, nem az ember?
Az ablak,
és mi volt ráírva konkrétan?
Metamfetamin, kanabisz, meg még két más, subban fönt van.
Na, majd megnézem.
Mondjuk ez azért tényleg meredek egy kicsit, azt ismerjük be.
Hát tényleg meredek, de ha azt akarom, hogy egy ilyen ne legyen, akkor oda küldök két rendőrt, az ott körülmegy, összeszedi, normális, nem kell ott embereket, minden embert boldogan pisiltetni, meg a 300 kommandós, igen. Most már ugye megjelentek a különböző viccképek színjei, mert se pályán, Majális című festményén is, ugye egy csomó tekkessel.
Hát ez egy ilyen demonstratív felvonulás.
És ezek a nagy demonstratív dolgok, kezdve attól...
A kutyákat cserélni kellett, annyi volt ott a drog, meg a faszom.
De állítólag a résztvevőket nem annyira zavarta a rendőri.
Igen, de állítólag
mindenki. Tehát vidáman táncoltak
lehet,
tovább.
Azt hitték, hogy csak halucinálnak. Nézed már, tekkesek, kutya.
Mindenkit boldogan pisiltettek, amivel kapcsolatban ugye megjelentek, én néztem a ilyen cikkekhez kapcsolódó kommenteket, hogy természetesen megjelentek a boldog rendpárti hülyék, hogy de hát ez a törvény, akkor blablabla, de hát ez egy szép dolog, hogy ez a törvény, meg érvényt kell szervezni a törvényeknek, és a drog rossz, és tiltja a törvény a drogozást.
Értem.
De mondjuk az ilyen eseteknél azért nagyon gyakran az a lényeg, hogy kipisilteti a másikat. Tehát én most mondjuk vállalnám, hogyha Pintér Sándorral így leülnénk, hogy hát akkor Sándor, én most adok mindenfélét, vizelek egyet, kakilok, ami bármi alkatrész, amiben ki tudják mutatni a drogot, akkor azt fogadják szeretettel a körmömtől a bármicsodámig, és akkor, hogyha negatív, akkor én random rábökhessek egy magyarországi rendőrkapitányságra, és ott minden rendőrt megpisiltethessek.
Nem, hát
és hogy szóval egyfelől van ez, másfelől vannak ezek a nagyon durva rendőrségi demók, kezdve én a Geribágissal kezdeném, tehát hogy a dr. Geribágnes szülész nőgyógyászt lábbilincsbe fölvezetni. Korábban már gyakorolták brókereken, mikor ilyen brókereket vezettek kéz- és lábbilincsbe, bezzeg a viszkis rablóért, tehát egy ilyen sportos illető, az kisétált, kiszaladt, meg a Farkas Péter, és ugye, na mindegy.
Igazából egy csodálatra méltó dolog van.
Bár és Brad Pittet még azért hát ide venném, tehát ott is azért az egy nagyon jó demonstratív fellépés
volt. Ezt konkrétan beégettük magunkat, mint az állat. Ott.
Igen, és hogy oké, hogy az ozorai hippik azok ott drogoztak, de van a társadalmi veszélyességnek a fogalma. Ennek szerintem körülbelül nulla. És akkor, hiszen ott drogoznak egymás között, hát senki nem hall bele.
Én viszont, tehát úgyis már ez ilyen autós téma, tehát hogy én az egész rendőrségi működésben azt nem értem, hogy most biztonsági övkampány van.
Most tehát, az
hogy,
van.
Mit tudom, hogy szoktak ilyenek, hogy most tűző, most szondázunk, most izé. És akkor érted az van, hogy miért? Amúgy nem kéne bekapcsolni? Vagy amúgy nem nézik?
Amúgy nem nézik,
mert nincsenek ott.
Igen.
Egyszerű. Tehát, hogy most
nem, hát ezekben a dolgokban egy dolog a csodálat, remélhető az időzítés. Szóval tényleg ez egy annyira célzott demo volt, hogy oda megyünk, így látványosan, jó, hogy nem hívtak oda az összes tévéstávot.
Na most oda hívták. Az a vicc, hogy a hírtévét vitték magukkal, azt a hírtévét, amelyik ugye, amikor a rendőröket szépen kockakővel fejbe dobálták, azokat konkrétan a hírtévén nevezték szabadságharcosoknak 2006-ban.
Meg mi volt? Ez a legviccesebb az volt, mert ez fölvettem, mert röhelyes volt az egész, akkor még nem úgy tűnt, de most már egy utólag, hogy szintén hírtévé közvetítés az eseményekről, és akkor egy kisebb csoport megpróbálkozik az oldalsó bejáraton, de az nem jó irány. Az ott nem jó helyre visz az az ajtó, ez így ment az izében, a közvetítésben.
Na mindegy, hát szóval, hogy szépen a hírtévével karöltve megcsinálták ezt az akciót, és tényleg ezzel kapcsolatban
igazából
csak...
Nem volt bejelentés, és a hírtévé információja alapján.
Igen. Ez ne az jöjjön le, hogy mink védjük a narkót, meg
a drog rossz.
A drog rossz. Csak azért egy kicsit azért mértéktelennek tartjuk ezt, hogy tényleg jó, hogy nem...
Rossz a drog, tiltja a törvény. Ugyanakkor viszont az autólopást is tiltja a törvény, és az autó feltörés, és nem tudom, hogy ott történt-e valami nagyon demonstratív dolog. Nagyon elnézegetném a tekkeseket, amint autófeltörőket, hát és autótolvajokat fogdosnak össze.
Vagy a román vendégmunkásokat
elejtünk a hajógyári sziget.
Igen. Ja, az is jó, tényleg, és a hajógyári szigetet, azon külön röhögtem, hogy volt rendőri intézkedés, 8 embert előállítottak. Hát figyelj, én csak vasárnap mentem ki a hajógyári szigetre, ott sétáltunk egy kört, és én egymagam 30 embert őrizetbe mehettem volna, nem egy nagy dolog. De az volna a normális, hogy kimegyünk, és egy kicsit, hogy ne legyen egy drogsziget, hogy azért az emberek kicsit szivogatni, félre vonuljanak legalább egy elemi szinten, azt mondom, hogy
ez a,
az oké. Okay.
Aki lopni megy, ne trombitáljon. Tehát, igen, hogy az ne legyen már ennyire pofátlanul csinálva, az, az mindenképpen elvárható.
Ez az Arai Fesztivál se először volt itt megtartva, azért azt gyorsan tegyük hozzá, hogy
igen, tehát az biztos, hogy durva volt, mert ez a 30 tekke, vagy 300 tekkes ott pisített Kámzsába ért.
És jó, de most már ugye itt a szigeten ugye ott tartunk, hogy megbüntettük a szórakozó helyeket, mert nem volt ivóvízcsap, és nem adtak nyugtát.
Én azon röhögtem, amikor...
igazolni a helyszínen az élelmiszerek eredetét.
Én azon röhögtem, amikor ki volt írva a fellépők számára egy ilyen használati utasítás, hogy ne hullámoztassák a tömeget, meg ne ugráltassák.
Mi ez a couchsurfing, vagy couchsurfing?
Hát amikor adogatják az emberek.
Nem, az a...
Az a stage diving.
Nem, az a stage, az a body surfing. A stage diving,
amikor leugrasz a...
Igen. És a body surfing az, amikor ott adogatnak, vagy azt már couchsurfingnek?
A couchsurfing az egy más téma.
Az mi?
Az az, amikor nem, vagy most keverem? Nem az, amikor külföldre mész, és ingyen szállsz meg valakinél?
Hű, azért... De én...
Na, tök mindegy, a lényeg az, hogy...
Így volt írva, és tényleg nekem is most ez rémlik, de ki volt írva arra a papírra a nagy színpadon?
Ezt vártak, hogy a közösség az itt álljon meretten, és nézze végig a produkciót, majd a végén tapson, azt menjen haza.
Visszamegyünk a szerkesztőség, megnézzük a Wikipédiába, beütjük a couchsurfinget, hogy most a derüljön ki.
Koncert volt, ugye?
Szerintem már Magyar Dal napján már ez ki volt írva, tehát hogy a Csík zenekar.
Annyira gáz, hogy ez nem igaz, hogy ezek most...
Ne hergeljék a közönséget.
Ne hergeljék a közönséget. Kell az, hát most mi az, ne hergeljék? Ez egy hivaszott fesztivál, mi az, hogy ne hergeljék a közönséget.
Hát van ilyen.
Na, mink se hergeljük magunkat tovább, sok az idő.
Igen.
Ebédre is menni kéne.
Mennünk kell ebédelni, úgyhogy az Égéstér 29. adását hallották. Kérjük rendpárti kommentjeiket a drogrossz subject-tel, vagy küldjék a Totalcare szerkesztőségi levelező listájára, vagy az olvasókukac.totalcare.hu. Van ilyenünk van, ugye?
Van, és kommentelni is lehet.
És hát természetesen, ha azt akarják, hogy ez a zseniális észrevételük mások számára is olvasható legyen, ami azért a trollkodásnak a lényege, alfája és omegája, akkor pedig használják egészséggel a kommentposztot, jövő héten találkozunk a viszonthallásra.